fülös.
Till Attila eredetileg képzőművésznek tanult, 22 éve a TV2 műsorvezetője, de előtte a Köztévén és a TV3-on is volt több műsor házigazdája. Most pedig október 31-én jelenik meg, illetve kerül a mozikba a legújabb filmje, az És mi van Tomival.
Nem tudom szeretni magamat semmilyen szinten. Piában minden könnyebb.
Miért pont Tillával beszélgetünk ma?
Ja, hát engem már nagyon régen érdekel.
Váltsunk most át kevésbé lélekemelő témára.
Ez az alkohol probléma Magyarországon, ez egy olyan, amit így beárasztunk, elfogadtunk, lenyeltük.
Közismert, hogy hazánk az egyfőre eső italfogyasztásban előkelő helyen áll a világban.
Pontos adat nincs, de hozzávetőleg Magyarországon mintegy 700 ezer ember iszik veszélyes mértékben rendszeresen alkoholt. Így sikerült dobogós helyre kerülni az alkoholfogyasztási világranglistán. A felmérés szerint minden magyar állampolgár, a csecsemőket is beleértve, 11 liter alkoholt iszik évente.
11,3 liter tiszta szeszt iszik meg évente.
Alkohol, mint probléma a társadalomban, az igazán első körben akkor jelent meg, amikor az ipari forradalom elején megjelentek a nagyipari tömény szeszfőzdék. Fun fact, idézet, talált ki, kitől van. A pálinkafőzés nem tagadhatni, nagy nyerességgel jár, s még sokkal nagyobban járhat, de milyen áron? Nem csekélyebb, mint számtalan embertársunk lealacsonyításával, testi és lelki meggyilkoltatásával. 1840 Széchenyi István.
Budapesten már 64 évvel ezelőtt is tartottak nemzetközi tanácskozást az alkoholizmus ártalmairól. A század fordulón Magyarországon sok antialkoholista röplapot jelentettek meg, közülük nem egy ma is változatlanul aktuális.
Az 1870-es évektől különböző antialkoholista egyletek alakultak, de ebből lett az, hogy Magyarországon is volt egy szesztilalmas időszak még a tanácsköztársaságban, ami hát nem tartott sokáig, mert hogy lásd, ez nem egy rendpárti eszközökkel megoldható kérdés.
In our town, the alcoholics are in as bad shape when they come out of jail as when they go in. Why is that?
Well, that's because detention is not treatment. Sending the alcoholic to jail is based on a scientifically obsolete idea of punishing him, not of curing him.
Erre igen, az Egyesült Államokban is rájöttek, ugye ott is volt egy szesztilalom. Azzal kapcsolatban annyi érdekes van, hogy nagyon érdekesen összefüggött a szesztilalom beiktatása 1920-ban a női szavazati jog megadásával 1919-ben, vagyis 19-ben fogadták el, 20-ban léptették életbe. Ugyanis ezzel be lehetett vonzani a női szavazókat, akik gyakran elszenvedői voltak annak, hogy a férjük takonyra issza magát. Ezt a később, amikor már így a pszichológia is megjelent, az egészségügyi vonzatai is megjelentek ennek a történetnek, akkor megjelentek az anonim alkoholista önsegítő körök is, már a 30-es években.
AA offers help freely to any alcoholic anywhere who is willing to admit his own inability to help himself. And though not a religious organization, its 12-step program calls for belief in some power outside the individual.
And the combination of hope and faith led to that eventual miracle which AA provides. Sobriety. I don't know whether I'm happy because I don't drink, or I don't drink because I'm happy.
Abból a pénzből, amit a szeszgyárak az alkoholon megkeresnek, juthat az ország különböző részein létesített munkaterápiás intézetek fenntartására is. Ezekben saját kérésükre leszoktatják az ápoltakat az alkoholról. Az ilyen intézetekben a legmodernebb eljárásokkal, orvosok és pszichológusok irányításával folyik a gyógyító munka.
A RIM, azaz a Református Egyház iszákos mentő missziójának vezetője szerint nem az alkoholizmust kell gyógyítani, hanem az alkohol nélkül élni tudó embert.
És nagyon fontos az, hogy most már kicsit kezd végre áttolódni a hangsúly a medikális felfogásból, abba, hogy igen, tényleg a társas viszonyoknak, a függőségnek milyen olyan aspektusai vannak, amik pszichoterápiával, csoportterápiával segíthetnek mind a leszokásban, mind abban, hogy ne legyen az ember feltétlenül függő. És ugyanakkor meg az is van, hogy most én is csináltam egy adást, amikor a Zaherrel, meg a Kapitány Füvény Mátéval, aki egyébként a filmnek a forgatókönyvírója, beszélgettünk erről az alkohol problémáról. Csináltam bizottságadást arról, hogy az alkoholizmus hogyan érinti a izét. A társadalmat, Attila pedig ugye filmet csinált róla, ami tök más eszköztár, ugyanazt az ügyet próbálja valahogy előre mozdítani, hogy ezre a problémára reflektáljon ez az ország, de hogy nekem inspiráló az, hogy vannak erre más eszközök is, és hogy a művészet, mint olyan, az vajon mivel tud több kaput kinyitni, mint egy videó.
És egyébként az, hogy ez a harmadik adásod az alkohollal kapcsolatban, ez mit mond el rólad?
Hát figyelj, volt nekem egy alkoholista periódust átélő apám, nekem meg volt ez a sztori, amit meséltem, hogy én nekem is túlságosan evidens része volt az életemnek, valahogy úgy szocializálódtam, és utólag kellett rájönnöm, hogy ez amúgy nem annyira evidens. De lesz több hírünk is. Első körben behozta ő azt a cikket, ami arról szól, hogy most a Sztárban Sztár lezárult. Ugye ebben az az érdekes, hogy 22 éve vezeti a különböző showműsorokat a TV2-n, de ő előtte kulturális híradót csinált. És az érdekes kérdés, hogy ő hogyan került ebből a helyzetből végül ilyen showműsor vezetői pozícióba. Hát a második hír, ez nem tudom, hogy fog kapcsolódik ide, az egy AI-jal kapcsolatos hír.
Kötelezőnek hangzik.
Meg kicsit ilyen tech optimista is. Ez egy olyan AI modell, ami elvileg segít elsimítani a konfliktusokat különböző ellenérdekelt politikai osztályok között. Tilla keveset nyilatkozik a politikáról, de ezt ő is elmondta, hogy például mi van azzal, hogy ő nem kap pénzt filmre. Nem azért, mert bármifajta szakmai vagy esztétikai megfontolás ott lenne a mögött, hogy kikap Magyarországon filmre pénzt, hanem csak és kizárólag ez teljesen evidens, hogy itt az van, hogy eddig ti voltatok, most mi jövünk. És az eddig ti voltatok, most mi jövünk attitűdből nem látom azt, hogy bármilyen fajta kompromisszum, most megoldás ki tudna jönni. Ebben a műsorban pedig olyan hírek mentén fogunk beszélgetni, ami a vendéget valamiért érzelmileg megérintette. Ma itt a Moszkva tért akartam mondani, de igazából Szél Kálmán tér melletti Unplugged Caféban.
Hello!
Hello!
Hello.
Kezdett meg, 2016-ban jött ki utoljára filmed, most napokon belül, mikor leadjuk ezt az adást, napokon belül megjelenik a És mi van Tomival? Hogy érzed magad?
Jól, de nyilván amikor megjelenik egy film, mert amikor egy ekkora dolog történik az ember életében, ráadásul ez egy csapatnak a munkája, tehát jó sok embernek benne van az élete, az energiája, stb. Meg minden film az pár évre visszamenőleg kezdődik el, ezért nagyon fura, tehát egy bemutató meg minden, tehát tudok szorongani. Zsizsgek, nem is szorongok, én nem vagyok annyira szorongó alkat, bár tudok szorongani, hanem zsizsgek. Tehát mindenem olyan, mintha kétszer annyit mozognának a sejtjeim, tudod, hogy össze vagy rakva, minden mozgásban van, de hogyha minden még jobban mozogna most.
De ez egy premier?
Állandó földrengés van a premier miatt, igen, tehát így élek, hogy meg mit tudom én, hogy nagyon sok interjút kell adnom. Mindig, amikor az ember, én speciál szeretek beszélni, magamról is szeretek, bármiről szeretek, szeretem a dolgokat elemezni, na de van egy pont, amikor az ember így, én is most annyi interjút adok, hogy kicsit így nem tudom, így megolvad az agyad egy pillanatra, vagy nem tudom, tehát hogy így nem szabad elbizonytalanodni, lendületbe kell maradni. Még ez egy-két hét.
És mit lesz meg a katarzis élmény a végén, vagy mit válsz? A visszajelzéseket, a nézőszámot? Mi az, ami visszaigazolja azt, hogy ez a zsizsgés, ez igenis jó cél szolgált, és megérte?
Tudod mi, ez az egész, ez arról szól, mint minden, hogy ha nagyon kiteszed magad, akkor védtelen vagy. És ennek a védtelenségnek az érzetét kell tudni elviselni. És azért nekem ebbe óriási rutinom van, de mégis érdekes módon teljesen más, hogyha egy sztárban vagyok kint, akkor ott már az a rutin, hogy ha nem sikerül, vagy ha nem nézik, vagy bármi baj van, lelkileg elég könnyedén túlélem, és tudom, hogy majd jövő héten majd jön egy másik műsor, és csináljuk. Filmnél ez nem így van, tehát most kint vagyok, és ez a megmérettetés, ez a óhatatlanul, kivonhatatlan versenyjelleg, vagy ilyen, mondom, egy ilyen méricskélés jellege a művészetnek is, azért az megterhelő tud lenni. Felborzolt, idegállapotú szituáció az egész.
De ráadásul ez egy nagyon személyes film is egyszerre, majd még később kitérünk hát a végén a videónak, odáig nézzétek meg a életrajzi vonatkozásaira a történetnek. De igen, mondtad is, hogy más nagyon mondjuk egy megasztár vagy bármilyen tévés műsorvezetés, és nekem most esett le, miközben készültem, hogy te 71-es vagy.
Igen, 53 éves vagyok.
Most, hogy
én vagyok az apád.
Hát, azt jó tudni.
Tömören összefoglalva.
Melyikőtöket láttam többet, okay. Ezt én nem tudom megmondani hirtelen, de erősen ez. De azt tudom, hogy amikor te felvételizhettél az SFI-re rendezőnek, az pont 95, amikor én születtem.
Oh.
És nekem most esett le, hogy te pont egy generáció vagy, azzal a legendássá vált Simó osztályjal az SFI-re.
Oda felvételiztem.
Oda felvételiztem. Oda felvételiztem. Kérdezni. És igen. Ez ugye az az osztály volt, ahonnan a Hajdú Szabi, Pálffy Gyuri...
Nagyon sok, most nem tudom felsorolni, de mások is. Nagyon.
Gondolkodtál azon valahogy, hogy mi történik veled, vagy mi lett volna veled, hogyha akkor ott felvesznek abba az osztályba, és ebbe a generációba szervesen benne vagy, 5 évet eltöltesz az egyetemen, és úgy kezdesz egy filmművészeti karrier?
Hát ez egy érdekes kérdés, mert mivel aztán mégiscsak elkezdtem filmeket csinálni, teljesen mindegy. Hát mindegy. Lehet, hogy másfajta lennék, én szerintem én eléggé azért, de szeretem is nagyon a szabálytalan filmeket, és azt hiszem, igen, akár az És mi van Tomival, erre a mostani filmre is igaz, hogy ez nem tudom, lehet, hogy látszik rajta, hogy én nem valami fajta képzés mentén kialakított, akár trendektől vezérelt alkotó vagyok, vagy a többiek, akiket csinálom. Nem tudom, de most hirtelen Szimmler Bálint jutott eszembe, aki szintén szerintem egy olyan filmet csinált a Fekete Ponttal, ami nem összehasonlítható mással, tehát akkor hülyeséget mondok, mert akkor ő meg elvégezte az egyetemet, és mégsem lett egy ilyen valamilyen, vagy a Pálffy Gyuri életében nem csinált olyan filmet, ami valamire hasonlítana. Hát fogalmam sincs, akkor maradjunk annyiban.
De hogy nem bántó
gondolatban. De valószínűleg az iskolázottság nekem nem hiányzik, végül is nem hiányzik. Az, hogy fontos és filmről jól gondolkodó emberekkel együtt gondolkodni, hogy kimaradt nekem ez a 4 év, hát figyelj, de ezt el lehet végezni filmkészítés közben. Uh-huh. Beszélgetsz a társaiddal, és ez úgy ragad rád meg, stb. Nincs erre szabály, szerintem. Uh-huh. Nem hiányzik nekem, nem bántam meg, nincs ezzel semmi probléma. A képzőművészeti egyetemre akkor nem mentem volna, és a képzőművészeti egyetemen viszont van egy-két olyan momentum, meg ember, meg stb., aki nagyon fontos nekem, vagy az egész gondolkodásmód, amit az intermédián megjelent, tanárok, bizonyos tanárok esetében, és a többi, amiből nagyon sok átragadt rám, és nagyon sok minden táplál, tehát lehet, hogy ez így szerencsésebb is.
És a 0. ponton, mert már szakközépbe is oda jártál egy képzőművészetbe. Mi vitt téged oda? Hogy találkoztál te a képzőművészettel?
Hát, hogy rajzoltam, mindig rajzoltam meg, festettem gyerekkoromban, senki nem volt nálunk ilyen művész. Voltak ilyen művészetre utaló jelek, hogy az egyik nagyapám tangóharmonikázott, zenélt, mit tudom én. Az apám azt szerintem olyan munkája miatt szerszámkészítő volt, ami nem ilyen kalapácsot jelent, hanem ilyen különböző kisebb, ilyen iparban előállított egységeket vagy dolgokat, amikkel, mit tudom én, egy fröccsöntőgépet lehetett üzemeltetni, mint egy régi program, úgy kell képzelni, ami térben fizikailag megvalósul, de kellett hozzá kézügyesség. De amikor én elkezdtem rajzolni, festeni, akkor az általános iskolában elkezdtek velem foglalkozni.
És édesanyád, hogy nem említetted most ebben a felsorolásban, neki volt valami?
Az ő kézügyessége?
Hát vagy
felvarta a gombot, jól főzött.
De azt művészi igényel?
Nem. De a nővére, a Márta, várjál, ő festett, ő Svájcban élt, ő festett, később idős korába kezdett el festeni. Nálam az a fontos, hogy pedagógusok, tanárok helyezték ezt egy magasabb szintre. Elkezdték kijelölni az én utamat, és utána nyilván ezt az utat már én is elkezdtem magamtól járni. De hát az ilyen képzőművész tanuló gyerekeknél ez mindig ugyanaz, hogy rajzszakkörbe jársz, felvételizel, aztán örökre rajzszakkörbe jársz, mindig művészettörténetet tanulsz, és nem tudom.
És ez már kapcsolódik az első híredhez, 94-től kezdtél el tévézni. Hogy kerültél a tévének egyáltalán a közelébe?
Hát az véletlen volt, tehát ugyanúgy a képzőművészettel függ össze, hogy 94-től elkezdtünk a Tilos Azában, Mixát tér, most már nincs meg így ilyen formában, egy szórakozó helyen egy éjszakai műsort csinálni. Ennek az egésznek a kitalálója és az alapja Kis Tamás László volt. A Laci, ő a kontrollcsoportnak volt az egyik frontembere, tehát a 80-as évek egyik legendás underground zenekarának az egyik fő arca. Egy hatalmas tévékeret volt felállítva, amire lehetett vetíteni, és amiben, hogyha valamit csináltunk belül, akkor az ott megtörtént.
Engedd meg, hogy bemutatkozzam, Kis Tamás László vagyok, és te?
Én is
Andrea. Most a Holdra tudjuk közvetíteni, Andreát.
Laci ott beszélgetett, és kereste ennek a formának a lehetőségeit, és egyszer csak mi fiatalabbak vagyunk nála, megérkeztünk ebben, mert mit tudom én, Forgács Kristóf, barátomnak a születésnapját ünnepeltük, fölmentünk hűlni, már kicsit, nem volt valahogy itt, mentünk a flow-val, fölmentünk hűlni a színpadra, és elkezdődött egy párbeszéd a Lacival, és úgy maradtunk. És ebből az egészből lett egy nagyon masszív, sok emberből álló csoport, ami úgy működött, mint egy zenekar. És minden hétfőn a Tilos az Ába volt egy ilyen se nem kabaré, se nem színház, se valami kísérleti, szórakoztató, kvázi televíziónak hívott valami.
Egy boxversenyt ajánlok a számodra. Ez a versenyző az, akivel te játszol. Itt mellette látható, oké, vetkőz neki, mellette látható az a versenyző, akit neked kell legyőzni. Tehát neked háttal. Te irányítod a szemben lévő Tilla nevű versenyzőt, és neked győznöd a Tilla nevű ellenfelet.
Az a nagyon fontos, a Laci is olyan dolgokat csinált, olyan dolgokat kísérletezett, ami nem zene, nem zenekar, nem színház, nem kabaré, nem mit tudom én, tehát hogy ő mindig is egy szórakoztató, valami, ami éjszaka. És ebben fontos az éjszaka, mert valahogy éjszaka, underground, tehát egy eléggé minden értelemben szabad, öntörvényű dolog. És a Vákum TV ugyanez volt. Olyan, mint az igazi rock and roll, hogy nem tudjuk visszaadni az élő varázsát, elmúlt, nyomokba, mint egy mamut csontváz, a mamut már nem látható, de a csontváza még igen, azt meg lehet nézni.
Köztudottan az Omo, a Clorox az Omo, a Clorox a világon a két legkedveltebb mosószer. Egy teljesen átlagos családhoz látogattunk el. Dani az Omo-ból eszik egy kanállal. Laci pedig a Clorox mosószerből iszik egy kupicával. Amint kísérleti mutatja, mindketten tisztában. De Dani, aki az óvóval evett, kevesebben szenved, mint Laci, aki a Cloroxból ivott.
Óvó, gyors tisztulás!
Rengeteg kis filmet, rengeteg interaktív játékot csináltunk. Ez egy elképesztően sokszínű dolog volt. Hát néha azon szoktam rögni, hogy mi van, hogyha ha nem csak nekem, hanem a többi társamnak is, mi van, hogyha életünk, művészeti értelemben is ez volt életünk csúcspontja.
Mi van, hogy a 23 évesen
a legjobb dolog már megtörtént, azóta már csak... És a Laci, hát a Kis Tamás Lacit hívták, a Kis Tamás Laci, akivel csináltuk, a Lacit hívták az akkor induló 72 órába, ami egy kulturális híradó volt, egy nagyon más korszak, nagyon más világ. Tehát a királyi televízió van M1, M2, van még Duna TV, de hogy a nagy híradó előtt lemegy egy kulturális negyed óra, hát ez ma már elképzelhetetlen, hogy amiben azt gondolják a tévések, hogy be kell számolni az egész országnak arról, hogy mik az új filmek, könyvek, színház, bármi. És akkor ez működött is. Tehát nézték is az emberek, meg a tévések is azt gondolták, hogy kell ilyen, és oda hívták a Lacit, és ő ott szerkesztőlete, nem tudom, és oda vitt be engem, meg akár a többieket, aztán nem mindenki tapadt meg ebbe a rendszerben. Én képzőművészeti anyagok szerkesztője voltam, és aztán hétvégi ajánló voltam, mint műsorvezető. Tehát egy percet csináltunk arról, hogy néz ki a hétvége. Viszont amit ennyi év táblatából én már meg tudok állapítani, ez nagyon érdekes. Az egyik kiderült, hogy a Vákum TV az olyan volt régen az undergroundban, mint mondjuk most az internet. De mi nem tudtuk, nem tudtunk arról az internetről, tehát kb. Olyan dolgokat csináltunk, olyanokat is, mint ma egy TikTok videó, vagy mit tudom én, a sült hülyeségtől a komoly dologig, teljes minden irányba kilengett az inga nálunk, és az, tehát hogy olyan, mint egy ilyen előinternet, mint egy ilyen történelem előtti idők, hogy és nagyon érdekes. És a Lacival, és meg a Csernátoni Dórával, aki akkor ők együtt voltak, de hogy a Dórával is, a mai napig együtt dolgozunk a propagandát. Ez most már tehát, 30 éve.
És hogy volt az a váltás nálam, amikor 2002-ben átmentél a kereskedelmi televíziózáshoz? Mert ugye előtte ezek a kulturális műsorok voltak, és én nagyon nagy kontrasztnak tűnik így messziről visszanézve, főleg úgy, hogy igazából valid emlékem azért 2002 média kontextusáról nincsen. De hogy kerültél akkor a Big Brotherhöz?
Ott volt 8 év, amikor kulturális műsorokat csináltunk, és akkor annyi minden megtörtént már az életünkben, vagy legalábbis az én életemben, hogy kicsit elgondolkodtam azon, hogy jó, minden szuper, de hogy én ezt még szeretném, akkor kezdtem rá, én ezt szeretném csinálni. És valamiért, biztos ez alkati kérdés is, megkívántam a fokozást.
Uh-huh. Ez ugyanolyan, mint amikor megkívánod a hatalmat.
Tehát, hogy megkívántam, hogy ne legyen már az, hogy mindig csepp vagyok a tengerben, meg ne legyen már az, hogy így totyorgunk, nem tudok. Meg nagyon sok műsorunk megszűnt, és valahogy zsigerileg gyűlöltem azt, hogy le tudtak minket söpörni. Jött valami másik vezetés a tévébe, és akkor így azt mondják, ennek a műsornak annyi vége, na de jó volt.
Kit érdekel.
Említettél egyszer egy interjúban valami mélyépes Évát, aki a köztévétől...
Igen, hagyjuk, nem szeretek így személyeskedni, de igen, tehát mindig akkor is ilyen változó pártpolitikának és mindennek kitéve változó viszonyok voltak a tévében, és nagyon gyorsan változott, hogy ki mindenki töröl el valamit. Tehát ez ugyanaz a hülyeség, hogy eltöröltek egy műsort, mint hogy most eltörölnek egy egyetemet, vagy valamit, érted?
Tehát, hogy lettél ennek te az áldozata? Most nem, mint hogyha... bármi, szóval annyira aktuál politikát szerintem akkor sem vittél bele ezekbe a műsorokba.
Nem, de nem olyan volt az attitűdöm. Megijedtek, féltek, nem olyan volt, hogy az attitűdünk beképzelte, hogy mi soha életünkben nem tartottuk fontosnak, hogy a mi műsorainkban valakit a pártpolitikai vonzódása miatt kidobjunk. Mindig is szerepeltek nálunk. Jobboldaliak, baloldaliak, liberálisok, nem is érdekel minket ez a felosztás, hogy nem így nézünk az emberekre. Engem az érdekel, hogy ki az, aki jó fej, és ki az, aki nem, vagy ki az, aki normálisan viszonyul az élet dolgaihoz, és ki az, aki nem. Szóval ilyen értelemben a mi műsorunkban sose volt ilyen kitétel, hogy te nem jöhetsz azért, mert mit tudom én. Nem.
De miért szúrtad
azt? De nyilván vannak érdeklődési körök, és vannak viselkedésformák, mint biztos én is, vagy többek is túl szabadnak tűntünk. Úgy tűntünk, hogy lehet, hogy ez a mai napig így lenne, hogyha nem lennék híres vagy ismert, akkor a mai napig ugyanígy eltakarítanának, csak most már nem olyan könnyű.
Onnan kanyarodtunk ide, hogy fokozni szeretted volna, mert kevés volt.
Igen, igen. Tehát az, hogy és akkor erre bejött ez az ős problematika, hogy engem azért sok minden izgatott, sokféleképpen, és itt volt az egész mainstream probléma, meg stb. És azt láttam, hogy ha nem indulok el középre, akkor, és nem tudok egyre több emberhez szólni, hanem bemaradok a saját kis művész underground, meg nem tudom milyen ilyen kultúrgettomba, akkor ez egy behatárolt dolog. Uh-huh. Tehát egyszerre jöttek ezek a hatások. Meguntam a saját kultúrgettómat, unatkoztam. Uh-huh. Megkívántam, hogy szétáradjak, és több ember szeressen. Ez lehet, hogy ezt nem tudom, ki ez pszichológ, nem tudom összekibogozni. Igen, lehet, hogy én is egy ilyen szimpla önimádó vagyok, és hiányzott ez a külső szereteterő, hogy abba fürdőzzek, lehet. És ez persze egy ilyen gondolati kérdés is, hogy a mainstream azért az, ami tőlem is távol állt, hogy kerülhetett közel hozzám valami, amit nem szerettem. Uh-huh. Hát ezt nem tudom.
És ennek 22 éve mondta, hogy fokozni akartál valamit. Ez akkor azóta ki van elégítve benned? És most lehet, hogy csúnya szó, de hübrisz. Vagy nem is.
Én jól érzem magam, igen, igen. Tehát én azt gondolom, hogy mindez, amit a mainstreamtől kaptam, az én esetem is sokszor feltűnik, vagy hogyha mondják, hogy de miért csinálod ezeket a szarokat, meg stb. Nem gondolom, hogy csak szarok lennének, akkor nem csinálnám. Nem, nagyon sok mindent is kapok. Sokkal többet kapok, mint amennyi kritika van bennem is, akár a mainstream műsorok, vagy bármi felé. És nekem jobb lett az életem, nekem sokkal jobb lett minden.
Kereskedelmi tévés műsor vezetéseit közül, de melyik vagy a legbüszkébb?
Hát, én ezt egészbe szeretem, tehát nem azt nézem, nem az az érdekes számomra, nem sokszor, hogy mi a műsor, hanem azt nagyon-nagyon szeretem, amikor nagy élő műsor van, és szerintem abban én tényleg nem is vagyok rossz. Tehát ez eléggé úgy... hozzám nőtt.
Akkor nincs a fejedben egy külön műsor, ami azt mondja, hogy legönazonosabb voltál, amire a legbüszkébb vagy, hogy te voltál ott?
Nincs. Én szerintem minden
egy összefüggő műsor.
Nem, de folyam. Nem is. Nem, hát... nekem nagyon hasonló élményeket adnak sokszor. Hát van amelyik is, van amelyik... harsányabb, valamelyik nem. Mindegy, figyelj! szeretek minden. Az az igazság, mint a filmekben is, a tévében is. Én szeretem, hogyha valami nagyon emberi, megható, és tudunk valami olyasmit csinálni, vagy történik véletlenül akár olyan valami, ami tényleg nagyon igaz. Uh-huh. Azt nyilván szeretem én is a tévében. De én a teljesen ökörködős hülyeséget is szeretem, ami akár ilyen, ez a nagyon szinte már primitív viccelődés, vagy amikor az utca, a piac tér hangulata így betüremkedik teljesen. Én azt is szeretem, tehát nem tudok mondani ilyet, hogy nekem az volt a műsor az életem közepe. Az egészet úgy, ahogy van, szeretem.
Uh-huh. Ott van a második híred is, ami pedig egy AI-jal kapcsolatos, ez egy ilyen nyelvi modell, uh-huh. ami elméletileg egy olyan AI-t hoztak létre, ami segít konfliktusos társadalmi kérdéseket megoldani azáltal, hogy megtalálja a közös pontokat a különböző álláspontok képviselőinek a mondandójában. Ezt hogy találtad, és mi volt az, amit fogott ebben?
Ez a jövő miatt érdekel. Uh-huh. Mit jelent a mesterséges intelligencia kapcsán a döntéshozatal? Hát ez annyira izgalmas téma, tehát ez, hogy az ember úgy él, hogy valójában nem akar dönteni, és nem akar felelősséget, ez az embereknek egy ilyen általános tulajdonság, le akarja dobni. Tehát ezt szerintem mindennél izgibb, hogy tényleg azt csináljuk, hogy tudja a mosógép, hogy mi a dolga, nekünk az jó. Mi nem kérdőjelezzük meg.
Volt egyszer egy reklám, ami így beégett, egy ilyen Bosch reklám, és akkor az azt reklámozta, hogy milyen csoda jó a Bosch intelligens eszközökkel felszerelt ház, ami lefűzi neked a kávét, beparkol az autóddal, mit tudom én, reggel ébreszt, mire hazaérsz, befűt, nem tudom. Mondom, de jó, gyakorlatilag gépesítetted anyádat.
Hát igen.
És ez az lesz, hogy önmagadért nem válasz felelősséget, gyakorlatilag infantilizálja a társadalmat ez a rengeteg eszköz, ami leveszi a felelősséget rólad.
Hát igen, de nekem olyan fantáziáim is vannak, hogy nem tudom, hogy a mesterséges intelligencia megalkot engem vagy téged újra, de akár bennmarad egy másik valóságba, ott a Matrixba, uh-huh. tényleg, mint a Matrix, és aztán ott is van egy Tilla, vagy egy Jakab, vagy nem tudom, ott vagy, és aztán például mi van, hogyha én meghalok fizikailag ebbe, és ő meg ott marad. És ott tart egy temetést nekem. A benti Tilla tart egy temetést nekem, majd utána ott tovább tesz-vesz dolgokat.
És ennek örülnél?
Jaj, ez nem így merül fel bennem, hanem ez inkább mint egy ilyen, én ezt nem tudom mi, hanem mint egy milyen, hogy, hanem, hogy lesz itt még nagyon sok minden lesz.
Ez egy optimista vagy alapvetően a jövő.
Nagyon, nagyon. Sőt, mindig vázolják, hogy hogyan fogunk összeomlani. Csak azt nem mondják el, hogy máskor is sokszor összeomlottunk, és én azt gondolom, hogy az összeomlás az emberi létezés része. Összeomlunk, és utána másképp jövünk újra.
Az újjászületés, mint élni.
Az újjászületés szerintem az egy fontos dolog, hogy az egy lehetőség. Az bizony egy lehetőség, szerintem.
Igen.
Tehát, hogy ezt megélhetjük a saját életünkben is többféle formában.
A harmadik híred, ami meg már magát a filmet hozza be témának. Most ez egy gagyi átkötés, de szerintem az egy nagyon nagy újjászületés élmény, amikor az ember mondjuk egy alkoholizmusból kilép. Mint hogy ezt látjuk például a Tóthi Szabi karakterén.
De nem baj, ezek a sztereotípiák, szerintem én is használom ezeket, szerintem ezek így igazak. Tehát, hogy egyébként nem kell félni a sztereotípiáktól, mert ha igaz, és te személyes tartalommal még igazabbá teszed, akkor az van.
Azt akartam kérdezni mindenek előtt a filmmel kapcsolatban, hogy neked mi az az első élmény az alkohollal kapcsolatban, amikor így realizáltad, hogy igen, ez így része az életnek, és valamire lehet használni, és akkor én mondjuk most kipróbálom.
Nekem a szüleim otthon sörikéztek, meg ittak, azért mondom, hogy sörikéztek, mert nem úgy ittak, mert nem volt alkohol, nem voltak alkoholisták, hanem mint nagyon sok ember este picit így letompulni, ez a levezetés, hogy így beülünk a tévé elé egy sörrel, nem is feltétlenül minden este csinálták, de azért volt egy rendszer, hogy tudod, hogy azért a közértbe jaj, kell venni egy kis szalámit, sajtot, tej, mi nincs, ja igen, két sör, tehát hogy ez így benne van, és én ilyen mintákat láttam, és aztán azt hiszem a barátaim is, hát az a társaság, amiben felnőttem, ez egy elég tipikus, nekünk az egyértelmű volt, hogy mit tudom, jártunk a lakótelepen Óbudán egy pizzériába, aztán valahogy már a pizzériába se Coca-Colát rendelünk, hanem mondjuk egy sört.
De akkor tulajdonképpen a szocializáció, amit mondasz.
Van szocializáció, van genetika.
Hát a függőségre való hajlamot lehet például.
Az is lehet. Függőség szerintem egy nagyon érdekes dolog, mert én szerintem egyre több a függő. Tehát az már még bonyolultabb téma, mert ma a telefonnyomkodás miatt, meg a hírfogyasztás, meg ez az egész tartalomfüggés, tehát az, hogy hány órát vagyunk ilyen tartalomfogyasztó és kommunikációs állapotban, hogy napi, nem tudom, 5 órát vagy valamit, én azt gondolom, hogy ez mind függ, mindenki függő most. Ez nagyon nagy, ez nagyon kemény.
Azt mondtam már több interjúban, hogy neked az alkohollal való viszonyod az olyan volt, hogy ilyen buliívó voltál,
igen,
és főleg az volt ez a
fokozó, aki ilyen fokozószer.
Aha. Hát fokozószer vagy oldószer? Már hogy az oldószert azt nem úgy értem, hogy nyilván az emberi feloldódik, meg mit tudom én, hanem úgy gondolom, hogy és ez most lehet, hogy hülyeség összekötni, de majd kiavítasz úgyis. Mondta azt is interjúkban, hogy nagyon érzelmes vagy, de nagyon nehezen éled meg ezeket, igen, az érzelmeket. És azt is, hogy amikor ilyen nagy buli
nem
volt...
Nem nehezen élem meg, azt inkább csak a sírásra mondtam. Igen, az, hogy teljesen kijöjjön.
Ja, ja.
De azt arra mondtam, mert a sírásnak van egy olyan funkciója, hogy elvileg megkönnyebbülsz.
Igen.
Valami kimegy, és hogy én sokszor nekem nem adatik meg sokszor ez a megkönnyebbülés.
És nekem pont ez tűnt analógnak ide, hogy amikor ezek a nagy bulik voltak, meg ez az utána való leeresztés élmény, amit szintén említettél régebben, az mintha erre szolgált volna. Hogy azt a rengeteg ki nem fejezett, ki nem sírt,
ja,
érzelmet
mindenféleképp. Hát ez az ilyen típusú ívő, mint én, az ilyen gépszi, hogy nem tudja abba hagyni, mert nem csak bulívó voltam, hanem nem tudja abba hagyni, meg mit tudom én. Ott az nagyon fontos, hogy ezek az emberek mindig le akarják nullázni magukat. Hát persze én is beraktam magam egy ilyen ledarálógépbe, ott ledaráltam magam, aztán...
De azt jól tett,
egy ilyen terminátor, a szétesett darabokból kellett újraépíteni mindent. 3 nap alatt a lelkedet, a testedet, a mindent, de hogy, és ez nem, persze nem mindig így volt, de hogy, hát igen, kiszállni, elröpülni, nem részt venni, lenullázni magad, egy másik univerzumba kerülni. Ezeket én mindig társítottam ez a dologhoz, és mindig jónak is gondoltam, és azt gondoltam, hogy ezt kell csinálni, mert az életet így kell élni, mert ez kell. Ezt kellett nekem megtanulni, hogy nem. Tehát, hogy ki lehet szállni úgy, vagy nem is biztos, hogy ki kell szállni, hogy maradsz. Tehát én megtanultam maradni. Nekem úgy alakult az életem, hogy folyamatosan elhagytam, és azokból a mély pontjaimból, amikor megrecsentem, vagy amikor azt éreztem, hogy önmagamat is utálom már ezért, és terhes is számomra az egész, és nagyon rosszul csinálom, akkor nem bocsátott, egy idő után már nem bocsátottam meg magamnak. Csak hát ez is egy olyan kérdés, hogy megbocsátasz-e magadnak? Én nagyon sokszor megbocsátottam magamnak, az jó, mert azért ez nem baj, hogy szereted magadat, tudod.
Szóval a döntésben nem volt neked szükséged segítségre, azt magadtól tudtad megtenni, inkább utána?
Hát ez, hogy magadtól, szerintem mindig kell valami segítség. A filmben elég konkrét, és mi van, tudom, a filmben elég konkrétan ábrázoljuk a formáit, hogy milyen megoldások és segítségek vannak, de szerintem amikor valaki azt mondja, hogy egyedül küzdötte meg, az lehet igaz, mert valójában mégiscsak neked egyedül kell ezt megcsinálnod, de volt családom, például az is nagy segítség. Meg volt, mit tudom én, például sikerem a tévében, ez segít. Uh-huh. Tehát ez sok minden segít.
Ráadásul ott volt még Kapitány Fővény Máté is, igen, aki pedig addiktológus és a másik forgatókönyvíró.
Igen.
Akinek felteszem, van egy tágabb perspektívája, hogy a személyes megéléseken túl mik azok a nagy általánosságok, amiket hozzá lehet adni. Mik voltak ezek, amiket ő akár, vagy így a nagy általánosságból a szakmai útja után hozzá tudott adni a történethez?
Hát szerintem sokat, mert az nagyon jó, hogy ő tudós, mondjuk azt most idézőjelben tudós hozzánk képest, tehát mi vagyunk azok, akik ülünk a kocsmában, ő meg aki a felsőbb, igen, egy felsőbb entit, egy más, egy AI hozzánk képest, ő mindent tud, csak nem csinálja. Az a lényeg, hogy azért bizonyos keretrendszereket, mikor elkezdtünk erről gondolkozni, hogy szeretnénk egy ilyen filmet, ő nagyon jól lerakott, és nagyon inspirált engem. Aha. Például megegyeztünk az elején, hogy nem akarunk olyan filmet csinálni az alkoholizmusról, ami hazudik az alkoholnak a szörnyűségeiről, és tragédiáig menő ilyen társulásairól, mindenféléről, a hazugsága, a mások tönkretétele, az önmagad tönkretétele, stb. De abban is biztosak voltunk, hogy legyen a vége, vagy az egész pozitív. Hogy legyen benne egy remény, és hogy ne kelljen a Máténak se, bemegy a klinikára, ne az legyen, hogy láttam a filmjét, doktor úr, Nagyszerű volt, végén mindenki felakasztotta magát, aki nem, az belehalt, belefulladt a hányásába, hát ó, nagyon csodálatos. Szóval, hogy azért legyen már ennek egy, legyen benne a lehetőség, hogy egyébként oké, nézzük meg, hogy ez így egy nagyon veszélyes dolog, elképesztően veszélyes szer az alkohol, de mi van, ha nincs? Akkor még lehetsz te. Tehát még te lehetsz enélkül valójában. Nem az van, hogy ha nincs pia, akkor te se vagy.
Nekem volt egy ilyen megérzés a filmmel kapcsolatban, nyilván azért is, mert az elbeszélés akkor mondjuk a Túróci Szabolcs a karakterén keresztül történik. De hogy mintha volna egy ilyen cél, kicsit ilyen társadalmi cél az egész történet mögött, hogy itt alapvetően azoknak az embereknek, akár abszolútan férfiaknak szól elsősorban a film, akiknek el kéne gondolkodni, vagy el lehetne gondolkodni azzal, hogy nekik milyen viszonyuk van az alkohollal. Ez téves
narratíva? Nem, ez működik. Ez, csak én azt szoktam mondani, hogy amikor azt mondják, hogy tehát az úgy nem igaz, hogy ezért csináltuk a filmet, hanem ez hordozója, tehát nem első számú célja, hanem velejárója az egésznek.
Igen.
Mindig, ha kritikus, vagy ha bármit ábrázolsz, ami nem full fantázia, hanem az élethez köthető dolog, és problematikus, arra mindig rá lehet sütni, hogy ilyen kioktató, vagy hogy ilyen figyelemfelhívó valami akar lenni, lehet itt is. Tehát, hogy az biztos, hogy az egész világon probléma, Magyarországon is, Magyarországon pláne, hogy keveset beszélünk erről, és nincsen edukálva és kibeszélve ez az egész folyamat még mindig rendesen. Tehát mit kell tenned, hogy kell figyelned önmagadat, ha ilyenbe kezdesz belecsúszni, családtagod, barátod, stb. Egyáltalán mik a beismerési fázisok, stb. Hogy igen, tehát nagyon sokkal több ma Magyarországon a rosszul ivó ember, aki azt hiszi magáról, hogy de ő jól csinálja. Színház, média, film, mindenütt ezekre a területekre látok én rá. Azt én nem tudom, hogy egy irodaházban mi történik a workaholikoknál, akik így egyfolytában így nyomják a munkát, keresik a pénzt, és jó öltönyökbe. Ezt nem tudom, azt nem vagyok szakértője, hogy nem élek ott. Amire én rálátok, ezekben a világban nagyon könnyen történik tragédia, és mindig is volt mindenféle változat, hogy ne. Emlékszem, hogy vannak olyan színészeknél is, akiket így sajnáltam, Balkai Géza. Volt régen együtt kocsmáztunk is a Géza. Ezek már nem tudom, te már lehet, hogy nem is ismersz a neveket. Óriási színész volt szerintem, de nem is úgy alakult, Bertók Lajos, Ternyák sorolni le, nem tudom, de most tényleg a médiában nem merek annyira sorolni, de hát ott is annyi fajta történet volt. Már a médiában inkább legyek én a hunyó, ha már itt ülök, hogy a...
De
nehéz ügy, és az is nehéz ügy, amikor valaki nem végzi rossz. Én nem tudom, mit kell akkor csinálni. Én magam is nagyon szeretem a művészettörténetben azokat az életutakat, amik egy nagy, hatalmas lángok voltak, hogy az most a Jimi Hendrix, a Janis Joplin, a József Attila, vagy a Van Gogh, vagy mit mondjunk a közelmúltból, Amy Winehouse, sokat szenvednek, de nem tudom, hogy mi van, hogyha tényleg, ha nagyot lángolsz, akkor az belejátszik. De nyilván ez egy tévedés, nem az van, hogy mindenkire igaz, de mi van, ha belejátszhat abba, hogy te milyen minőségű dolgokat csinálsz? Hát ezt nem tudom, lehet.
Pont ezzel akartam lezárni a beszélgetést, hogy akkor még nem az Amy Winehouse jutott az eszembe, de azt már mondtad korábban, hogy Toulouse-Lautrec, Van Gogh voltak neked tizenévesen az idóljaid.
Gauguin is. Igen, hát a festők közül, igen.
A festők
közül. Azért volt ott sok minden. És Elvis Presley, Bruce Lee, minden ebből voltam már akkor is.
Akkor viszont mindig egy nagy bohém volt, és egyik se húzta feltétlenül sokáig. Mit szólna szerinted a tizenéves Tilla, hogyha most leülne ide veled szembe? Elmesélned, hogy mivel foglalkozol, miket csinálsz. Családot nem akartál, most nekem lett. Nem haltam meg 27 évesen.
Mit szólna ő?
Nem tudom, ismerve magam, azt mondja, nem akarok semmit hallani, hagyjatok már, menjetek már picsába, nem akarok, én szeretem meg, én intézem a pillanatokat, ne kezdjétek el ide szállítani nekem, nem akarom, én szeretem azt, hogy most itt vagyok, és csinálom, és ez vagyok én, és kész, a többi nem érnek el.
De ezt cefetül jelen kell lenni, meg cefetül kell tudni jelen lenni.
Általában az emberek tudnak. Én ezt gondolom. Igen. Persze. Hogy ne. Sokféleképpen csináljuk, de tudnak.
Én azt látom, hogy nagyon komoly energiabefektetések mennek bele abba, hogy akár piával, akár okostelefonnal, húha, mi újság van, de meneküljünk a pillanattól. Hogy berakok egy zenét a fülembe, hogy már eltereljem a figyelmemet.
Ó, hát ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy most akkor mit nevezünk csak a magának az életnek, és mit nevezünk már menekülésnek.
Uh-huh.
Hát...
Nem mindegy, a lényeg az, hogy a pillanatban megmaradás, az fontos.
Szerintem igen, szerintem azért ez. De hinni kell dolgokba, hát azt hihetünk abba, hogy azért ez megy. Különben, ha ez sem megy, akkor így ülsz. Akkor kell segíteni. Amikor valaki így ül, akkor oda kell menni, és megmondani neki, hogy nem tudom, jól ülsz.
Ügyesen, jó nézni. Még egy kör?
Tisztulás!